Nincs más olyan gyógyszercsoport, mint az antimikrobális szerek, ahol a használat, annak a mértéke nem megfelelő volt, nem csak az adott egyénre van hatással, hanem az egész társadalomra.
Nem nincs értelme, hogy én elkezdem már szedni előre az antibiotikumot, hogy ne legyek beteg.
Hát azt tudom mondani, hogy ez a termék, meg ennek a terméknek a reklámozása, ez gyakorlatilag óriási kárt tett ezen a területen.
Köszöntöm a Konzilium Podcast hallgatóit, ez egy rendkívüli adás, olyan szempontból, hogy nem a szokásos beszélgetés lesz Markó Gáborral, hanem most egy vendégem van. Én Csupor Dezső vagyok, ennek a podcastnak az egyik műsorvezetője, és a vendégem dr. Benkő Ria, a Szegedi Tudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének egyetemi docense. Az apropója a mai beszélgetésnek az az, hogy volt nemrég egy európai antibiotikum nap, aminek voltak Szegeden is rendezvényei, meg gyanítom országszerte, meg Európa szerte, és ez egy olyan fontos apropó, ami miatt szerintem érdemes erről a témáról, az antibiotikum használatról szót ejteni, és hogy miért pont veled beszélgettek? Hát azért, mert ennek a témának a szakértője vagy, ezzel kapcsolatban végzel kutatásokat már évek óta, úgyhogy egy nagyon autentikus személlyel ülök szemben. Miért fontos szerinted erről beszélni? Nekem is megvan a saját szempontom, de te, mint szakértő, miért gondolod, hogy érdemes erről a nagy közönségnek hallani?
Hát elsősorban ezért ugye ezt az Európai Antibiotikum Napot több mint 10 éve szervezik meg Európában, sőt, világviszonylatban van egy antibiotikum 7, amit pedig a WHO szervez. Hát nyilván a közegészségügyi jelentősége miatt, de nincs más olyan gyógyszercsoport, mint a antimikrobális szerek, ahol a használat, annak a mértéke nem megfelelő volt, nem csak az adott egyénre van hatással, hanem az egész társadalomra.
Hát ez kicsit meglepő. Ez miért nem az én magánügyem, hogy én mit és hogyan szedek? Ez a társadalomra miért tartozik?
Hát ez azért, mert ugye, ha nem megfelelő az antibiotikum használat, akkor az antimikrobális rezisztencia, magyarul a kórokozóknak az érzékenysége az alkalmazott szerre az megváltozik, ellenállóvá válnak, nem fog, az addig hatékony terápia ugye az nem lesz hatásos. És nyilván, ha ezek a törzsek kiszelektálódnak, ugye megfertőzhetnek bárkit.
És a nem megfelelő antibiotikum használat alatt mit értesz, hogy nem elég hosszú ideig szedem, vagy nem jót szedek, vagy mi az, ami rajtam múlik, mint betegen, és mi az, ami meg mondjuk rajtam kívül áll, mert hogy végülis az antibiotikumot nem én döntöm el, hogy mit szedek.
Persze, hát nyilván a egyik legfontosabb ugye a felesleges szedés, amikor feleslegesen szed a beteg antibiotikumot. Itt nyilván a felíró orvosnak is van felelőssége, de a betegeknek is ugye tisztában kell lenniük, hogy mik azok a tünetek, mik azoknak ezeknek a tüneteknek hogy mondjam, átlagos hossza, vagy ezeknek a betegségeknek az átlagos hossza, amikor nem kell igazából orvoshoz menni, hanem csak otthon kéne teát korcsolgatni, és esetleg tüneti terápiát alkalmazni. Tehát itt a betegnek az a felelőssége, hogy ne keresse fel feleslegesen ugye a házi orvosát, vagy a szakorvost.
És ha már itt tartunk, akkor mi az, amit tudni kell? Tehát mi az, amikor még jobb, hogyha inkább otthon ülök, és csöndben szenvedek, és megpróbálok túl lenni rajta, és mi az, amikor már el kell menni orvoshoz? Honnan tudom én eldönteni?
Hát igazából ezt már tanítani kéne általános iskolában is az embereknek. Tehát a betegségenként függ, mondjuk egy nátha az átlagos lefogyás, az nem 2-3 nap, mint ugye az emberek döntő többsége gondolja, hanem az akár 1-7-10 nap is lehet.
Na de honnan tudom azt, hogy nekem, hogy én csak náthás vagyok, és nincs mondjuk tüdőgyulladásom?
Hát nyilván a tünetek alapján. Nyilván, ha az ember elbizonytalanodik, akkor kérhet telefonos segítséget akár, hogy nyilván fontos a tüneteknek a jelenléte, azoknak a súlyossága, hogy az esetleg időben hogy alakul, tehát ezeket kell számba venni. Nyilván vannak olyan kritikus faktorok, amikor nyilván orvoshoz kell fordulni. Tehát, hogyha, de mondom, ez kórképenként különböző, hogy ez hány nap után van, milyen tünetek fennállása van, tehát más vonatkozik középfőgyulladásra, ott kevesebb a tolerancia idő, ott hamarabb fordulunk orvoshoz. Vannak olyan tünetek, amikor nem várunk, ha most például a középfőgyulladásról beszélünk, hogyha ha gennyes fülfolyás van, vagy ha mindkét oldali fül érintett, vagy bizonyos egész pár hónapos gyermekről van szó, akkor rögtön orvoshoz kell fordulni. Tehát ez kórképenként meg vannak határozva azok az alarm tünetek, illetve a várakozási idő, amíg kivárhatunk, és amíg el lehet ódázni az orvoshoz fordulást.
Gyanítom, bár ezt most számok nincsenek, amivel ezt alátámasztanám, hogy azért a leggyakrabban ez a légúti fertőzés, ahol mondjuk a beteg eldönthetné, hogy akkor én most csak náthás vagyok, és otthon ülök, vagy ez már valami súlyosabb, és akkor inkább orvoshoz kell menni. Ilyen légúti tüneteknél mi az a határ szerinted, ahol még egész biztosan maradjunk otthon, és mi az, amikor már egész biztosan menjünk el orvoshoz, mert hogy ott valami...
Hú, mondom, ez attól függ, hogy éppen mi a panasz, ha mondjuk az előbb említettem a fülfájást, vagy a középfőgyulladást.
Egyszerűen csak ilyen légúti tünetek, hogy elkezdek kicsit fáj a torkom, kögök, és mi az a szint, amikor már azt kell mondani, hogy na jó, most már ez inkább orvoshoz kéne menni vele.
Jó, hát torokfájás esetén ott is fontos tudni, hogy van-e olyan tünet, ami esetleg arra utal, hogy bakteriális eredetű a fertőzés. Ilyen, hogyha láz van, ilyen, hogyha nagyfokú fájdalom van a nyaki nyirokcsomóknál. Tehát nyilván, ha ezek a tünetek fönnállnak, akár rögtön is lehet orvoshoz fordulni. Aki majd eldönti, hogy rögtön ír antibiotikumot, és azt rögtön elkezdi a beteg szedni, vagy esetleg azt mondja a betegnek, hogy még várjon, és lássuk, hogy alakulnak a tünetek. De ha nincsenek ezek a úgymond bakteriális fertőzésre utaló tünetek, akkor nyugodtan lehet várni egy hetet, 10 napot például. Aha. Tehát jóval többet, mint mondjuk egy középfőgyulladás gyanú esetén.
És annak nincs értelme, hogyha nekem ilyen tüneteim vannak, és gyanítom, hogy még nincs baktérium fertőzés, de azért elkezdek antibiotikumot szedni, hogy ne alakuljon ki, mert lehet hallani erről, hogy felül fertőződés. Annak nincs értelme, hogy én elkezdem már szedni előre az antibiotikumot, hogy ne legyek beteg?
Hát nincs.
De pedig ezt azért gyakran hallani. És szerintem az én tapasztalatom, hogy sokan ezt az orvosból szeretnék is kikényszeríteni.
Így van, tehát éppen azt akartam mondani, hogy igen, hogy ez a betegnek a felelőssége a túlhasználatban, hogy ne hagyja az orvost, hogy az ő szakmai tudása szerint döntsön, tehát nem kell nyomást gyakorolni rá ezen a téren.
És vannak olyan termékek, nem olyan sok, de azért van olyan, amiről én tudok legalábbis, ami antibiotikumot tartalmaz, vén nélkül beszerezhető, ilyen szopogató tabletta, és azt is sokan használják ilyen egyszerű torokfájásnál. Arról mi a szakvéleményed? Az jó, nem jó?
Hú, hát azt tudom mondani, hogy ez a termék, meg ennek a terméknek a reklámozása, ez gyakorlatilag óriási kárt tett ezen a területen, hisz hogyha tényleg szükség van ugye egy torokfáj esetén antibiotikumra, mert tüszös mandulagyulladás esete áll fent, tehát bakteriális eredetű a kórkép, akkor szisztémásan kell antibiotikumot alkalmazni, tehát nem elegendő a lokális szopogató tablettában bevitt antibiotikum. Ha viszont virális, akkor teljesen fölösleges. Tehát a bakteriális akkor nem elég, ha vírus okozta torokgyulladásról van szó, akkor pedig teljesen felesleges. És sajnos valószínűleg ennek a terméknek, meg ennek a terméknek a túlreklámozása is vezetett ahhoz, hogy a magyar lakosság nagy része azt gondolja, hogy egy torokfájást antibiotikummal kell kezelni. Európában a legrosszabbak vagyunk ilyen tekintetben az Euróbarométer felmérés szerint.
Miben vagyunk rosszak? Abban, hogy túl sokat szedünk, ok nélkül szedünk, rossz típusú antibiotikumokat szedünk, nem szedjük elég ideig, tehát miben vagyunk a legrosszabbak, legalábbis a statisztika szerint miben kéne fejlődni?
Hát nyilván nem terjed ki mindenre ez a felmérés, de az biztos, hogy az, hogy hasmenésre, köhögésre, illetve torokpanaszokra nagy arányban, EU-n belül nagy arányban kapnak a hazai betegek antibiotikumot. Tehát ez a három terület az biztos, ami ebben a felmérésben kijön. Hát aztán, hogy szedik, meddig szedik, most arra pontos adatom nincsen, de nyilván a nem megfelelő antibiotikum használathoz az is hozzájárul, hogyha pedig szükség van antibiotikumra, akkor a betegnek be kéne szedni a megfelelő dózisban, és a megfelelő ideig. Hiszen ha ez nem történik meg, akkor a baktérium populáción belül az érzékenyebb egyedek elpusztulnak, viszont a kevésbé érzékenyek, rezisztensek, azok túlélnek, és azok fognak szaporodni. Tehát, hogy mondják, az alulhasználat, az antibiotikum alulhasználat egy rossz dozírozás miatt, az lehet, hogy akkora, sőt, még nagyobb probléma, mint a felesleges antibiotikum alkalmazás.
Igen.
Tehát, hogyha kell, akkor megfelelő ideig és dózisban kell alkalmazni.
Igen, hát van egy ilyen rejtett probléma szerintem, aminek nem hiszem, hogy a mértékét felmérték volna, de én tapasztalom ismerősi körben, hogy amikor fölírja az orvos, nem feltétlenül szedi be, mert mit már jobban van, és akkor kész. Viszont, hogyha elkezd kaparni a tork, akkor otthon van az antibiotikum, mert megmaradt, és akkor megbeszedi. Tehát egy doboz antibiotikummal kétszer lehet gyakorlatilag így módon kárt tenni.
Abszolút sajnos. Hát ez nyilván ez, például az állat egészségügyben egy antibiotikum készítmény tartalmazó vény 5 napig érvényes. A humán egészségügyben 30 napig.
Ugye az azt jelenti, hogy én már régen múlt ez a bajom, amire az orvos felírta, de úgy érzem, hogy megint valami kerülget, akkor kiváltom és beszedem. Tehát így akkor van. Ezek szerint ez nem egy jó
Hát nem gyakorlat. Egy jó gyakorlat. Igen, tehát a szabályozás oldaláról is meg lehetne fogni ezt a dolgot.
De amúgy ez nem olyan, mint a mondjuk a fájdalomcsillapító, hogy most fáj a fejem, egy csomó van, amit beszedhetek. Nem is biztos, hogy ugyanaz a hatóanyag, de azért a fejfájásom elmúlik. Az antibiotikumoknál végülis most tényleg ennyire lényeges az, hogy most pontosan azt szedjem be, amit az orvos felír. Most nem jó az, ami megmaradt?
Hát még akár jó is lehet, de inkább az a gond, hogy ugye nagyon sok ilyen légúti fertőzésben tényleg nem fele arányban, hanem 90%-ban a vírusok dominálnak. Tehát, hogy 10% az, amikor egy antibiotikumnak létjogosultsága van.
Aha,
tehát ez arányok, tehát igen. Arányaiban. Tehát európai viszonylatban nem használunk amúgy sokat, legalábbis a számok ezt mutatják, de tudjuk, hogy olyan mértékű a hazai antibiotikum felhasználási szezonalitása, olyannyira megugrik a téli hónapokban, hogy ez egy indikátora, egy indirekt indikátora annak, hogy nagyon sok antibiotikumot alkalmazunk vírusfertőzésekre. Sőt, hogy más nem mondjak, azok az országok, skandináv országok, akik nálunk kevesebb antibiotikumot használnak, azok komoly célt tűztek ki, hogy x éven belül még mennyivel csökkentik a fogyasztást.
Pedig Skandináviában, ha jól tudom, ott még hűvösebbek a telek, mint nálunk.
Igen.
És valahogy mégis kevesebbet szednek, akkor ez egy valóban egy figyelemre méltó dolog. De kicsit megint visszakanyarodnék oda, és nem akarom túlerőltetni, de ugye antibiotikumok között van egy csomó hatóanyag.
Igen.
Most, hogyha nekem valami otthon van, mert megmaradt, és beszedem, most nyilván nem számot várok, de hogy azért kicsi vagy nagy esélye van arra, hogy én majd legközelebb eltalálom, hogy az pont az én fertőzésemre jó. Tehát, hogy van nekem esélyem arra, hogy eltaláljam, hogy pont az antibiotikum pont az én kórokozómra jó, vagy inkább ezzel ne próbálkozzunk.
Nyilván esélyek vannak, most konkrét számot nem mondanék, ugye Magyarországon nagyon nagy arányban több mint 1 millió embernek évente írnak föl például úgynevezett amoxicillin klavulánsav tartalmú készítményt, tehát az egy széles spektrumú antibiotikumnak tekintető, sokféle baktériumra hat. Tehát pont amiatt, hogy túlhasználjuk a széles spektrumú szereket, és amúgy ilyen szempontból Európában a legrosszabb országok közé tartozunk, mind az ambuláns, mind a kórházi ellátásban, hogy a széles spektrumú szereket túlhasználjuk, nagyon nagy arányban használjuk, tehát, hogy számot mondjak, tavalyi évben 24-szer, közel 25-szer annyi széles spektrumú antibiotikumot alkalmaztunk az ambuláns szektorban, mint szűk spektrumút. Tehát mi vagyunk a élenjárók Európában, úgy negatív értelemben élenjárók. Tehát nyilván, hogy ennek következtően, mivel ez a kórokozók széles körét lefedi, tehát hogyha tényleg gond lenne, akkor és tényleg bakteriális fertőzés állna a háttérben, lenne esély, hogy ez az antibiotikum, ami otthon megmaradt, ez lefedi a fertőzést. Nyilván nem mindent, mert bizonyos kórokozókra, úgynevezett atipusos kórokozókra nem hat, de a kórokozók egy széles körére, baktériumoknak egy széles körére viszont hatással van.
De úgyhogy én úgymond józan parasztészre gondolkodom, akkor azt is mondhatnám, hogy milyen jó, hogy mi sok széles spektrum antibiotikumot használunk, hiszen akkor beszedem, akkor tudja, hogy elpusztítja, ami bennem van. Most ez a logika, ez hol sántít?
Nyilván a széles spektrum antibiotikumok alkalmazásának is megvan a helye. Tehát olyan állapotú a beteg, ugye nyilván kórházi környezetben, egy nagyon rossz állapotú, sokkos állapotban lévő betegnél, ott mindenre is kell gondolnunk, és széles spektrumú szereket kell alkalmaznunk, sőt, azokat kombinálnunk kell. De gyakorlatilag afelé kellene mozdulni, hogy több tenyésztés történjen, és minél inkább, sőt a kórházi ellátásban is rendben, hogy széles spektrumú szerrel kezdünk, de megvan a tenyésztés, az eredményt megvárni, és ha lehetséges, akkor szűkítsük a spektrumot.
És akkor ez valami olyasmi, lehet, hogy rossz hasonlat, de erre tudnám így lefordítani az alapján, hogy, hogy olyan, mint hogyha elmegyünk vadászni medvére, egy sörétes puskával, amivel majdnem biztos, hogy eltaláljuk, mert az jó szél, széles körben szór, de hogyha le akarjuk lőni a medvét, akkor mégis jobb, hogyha valami komolyabb fegyverrel és célzottan megcélozzuk. Ez valami ilyesmi?
Hát igen, de mondom, rossz gyakorlat. Tehát tudjuk, hogy és ezt más országban adatok bizonyítják, hogy igenis működhet a szűkebb spektrumú szereknek az empirikus terápiában. Az azt jelenti, hogy nem tudjuk, tehát nincs tenyésztés. Tehát ha nincs tenyésztés, akkor is helye van a szűk spektrumú szereknek. Például ugye emlegettük a torokfájást, meg a torokgyulladást. Ott például, hogyha azt baktérium okozza, ami ugye kisebb arányban, ezt megbeszéltük, hogy kisebb arányban van, tehát gyerekeknél mondjuk 10%-ba baktérium okozza a torokfájást, akkor ott van egy domináns kórokozó, egy domináns baktérium, és az az esetek több mint 90%-ában az a kórokozó. Tehát a 10%-nak a 90%-ában van egy baktérium, amit egy szűk spektrumú szerrel le tudunk fedni. Tehát teljesen felesleges széles spektrumú szert alkalmazni.
Értem. Hát azt hiszem, hogy ez most már talán mindenki számára világos, hogy mi itt a probléma, és hogyha ugye ez a probléma fokozódik, akkor néha lehet erről hallani, hogy vannak ezek az úgynevezett páncélszekrény antibiotikumok, hogyha már nagyon, hogy mondjam, széles körű a rezisztencia, és a beteg már egyszerűen nem gyógyítható, mert azért van ilyen, sokszor a klinikákban, kórházakban, hogy úgy fekszik bent egy beteg, hogy fertőzése van, és hiába alkalmazzák a bevált, úgymond bevált antibiotikumot, mert nem gyógyul, akkor veszik elő ezeket a páncélszekrény antibiotikumokat. Ez ilyen nagyon rejtélyesen hangzik, most mi az, hogy páncélszekrény antibiotikum?
Hát ugye azok az antibiotikumok, amiket ugye csak akkor alkalmazunk, hogyha ilyen úgynevezett multidrug rezisztens, tehát többféle első vonalbeli szerre rezisztens baktérium mot feltételezünk, vagy annak a jelenléte igazolt a betegnél.
De hát, hogyha ott van ez a páncélszekrény antibiotikum, akkor mégis miért kell ezen annyit görcsölni? Hát ha nem gyógyul, akkor majd beadjuk ezt a betegnek, és úgyis meggyógyul, vagy ez valami...
Hát ezek az antibiotikumok, hát egyrészt iszonyatos áruk van ezeknek, tehát úgy mondom, nem minden kórház engedheti meg magának, hogy ez a akármilyen mennyiségben rendelje ezeket a gyógyszereket. Másrészt a mellékhatás profiljuk is sokszor sokkal kedvezőtlenebb, tehát akár toxikusabbak a több mellékhatást jelentenek.
És akkor ott van a másik szempont, hogy hát lehet, hogy van ez a probléma, ez a rezisztencia, de hát majd a gyógyszeripar úgy is csinál újabb, meg újabb, és még jobb antibiotikumokat. Most akkor miért kell ezen ennyit görcsölni? Hát majd lesz jobb, vagy ez nem így van?
Hát sajnos nem így van, tehát az antibiotikum fejlesztésnek volt egy aranykora, de az utóbbi évtizedekben ez rendkívül lelassult, sőt talán két új hatásmechanizmusú antibiotikum került a piacra. Az összes többi az a meglévő csoportoknak az újabb és újabb képviselői. Nyilván a gyógyszergyáraknak nem éri meg ebbe investálni, hiszen nem egy olyan gyógyszer, amit krónikusan, hosszú évekig szed a beteg, hanem rövid ideig szedi. Ráadásul ugye megjelenhet az alkalmazást követően, akár rövid időn belül rezisztens törzsek, amire pedig nem foghatni. Tehát sajnos, ha nem tudja realizálni a profitot, amit investáltak a fejlesztésbe, és emiatt van az, hogy gyakorlatilag ma már ösztönözni kell, pénzügyi támogatást kell nyújtani kormányzati szinten az antibiotikum fejlesztésekre.
Igen, hát ugye ahogy a gyógyszerfejlesztés egyre drágább, mert most már körülbelül $1 milliárd egy gyógyszernek a piacra vitele, úgy egyre fontosabb kérdés az, hogy megéri, és hát azért itt végül is nem arról van szó, hogy itt a gonosz gyógyszergyár direkt nem csinálja, mert hát a gyógyszergyár akkor tud működni, és akkor tud újabb és újabb gyógyszert fejleszteni, hogyha ő profitábilis, tehát hogyha csődbe megy, mert az antibiotikum kutatásból nem jön be a pénz, és csődbe megy, akkor aztán semmi más gyógyszer nem lesz. Tehát igen, ez egy olyan probléma, amit valószínűleg rendszer szinten kéne kezelni hosszú távon. De hát ez meg ugye nem a mi dolgunk, mármint hogy nem az egyszerű lakossági vagy a szakembereké. Viszont van itt más szempont is, mert az antibiotikum téma, mondtad az elején, ez ilyen társadalmi kérdés. És ez csak az egyik része az, hogy az orvos, a gyógyszerész meg a beteg mit csinál. De hát ugye antibiotikum az van máshol is. És szokás beszélni ilyen globális antibiotikum politikáról. Mi az, ami még beletartozik ebbe?
Hát nyilván ugye antibiotikumokat nem csak a humán gyógyászatban alkalmazunk, hanem az állatgyógyászatban, növénytermesztésben is. Tehát nyilván az ott alkalmazott antibiotikumok, és az ennek kapcsán kifejlődő rezisztens törzseknek az átvitele állatokról emberekre, tehát ez nyilván befolyásolja a humán egészségügyet. Ez az egész összefügg. Tehát, hogy a humán egészségügyben alkalmazott antibiotikum hatással lehet az állategészségügyre, és vice versa.
És emiatt kell aggódnunk, vagy ez az úgy nagyjából rendben van, vagy mi az
hát, vannak adataink, szintén vannak ilyen európai jelentések az állategészségügyben felhasznált antibiotikumok mennyiségéről is, és általában elmondható, hogy EU szinten a humán gyógyászat több antibiotikumot használ, mint az állatgyógyászat. Magyarországon fordítva van. Tehát Magyarországon az állat egészségben több antibiotikum fogy, mint a humán gyógyászatban. Nyilván az intézkedések ennek megfelelően amúgy a magyarországi állategészségben sokkal szembetűnőbb, tehát sokkal szigorúbb szabályozásokat kezdtek el bevezetni, és élen járnak ebben. Tehát, ahogy mondtam, például, hogy 5 napig érvényes egy vény, vagy bizonyos antibiotikumok az alkalmazását tenyésztéshez kötik, tehát próbálják kordában tartani, tehát én ott több akciót látok a gyakorlatban, mint a humán egészségügynél.
Hát igen, ez talán most lehet, hogy nem így van, de hogy ez lehet, hogy azért is van, mert hogy ugye az állatgyógyászatban, vagy nem is gyógyászatban, az állattartásban sok antibiotikumot úgynevezett hozamfokozóként használtak hosszú ideig.
Ugye hát igen, az EU-ban ez már tiltott jó pár éve, és Magyarországon is.
Igen, de valamikor ez volt. Tehát ez nem azért adták volt. Az antibiotikumot, mert az állat beteg volt, nem azért adták, mert azt tapasztalták, hogy ettől nagy gyorsabban nő a testsúlya, és igen. Akkor adjuk, miért ne adjuk. Tehát van egy ilyen rossz tradíció, amit ki kell írtani.
Így van, és bizonyos országokban ez mai napig dívik sajnos.
De akkor nálunk már legalább szabály szerint nem. Tehát akkor, amikor azzal reklámoznak bizonyos hústermékeket, hogy az antibiotikum mentes, akkor gyakorlatilag ez egy kicsit, hogy mondjam, alaptalanul járatja le az összes többit, mert elvileg egyik húsban sem lehetne antibiotikum, hogyha betartják a szabályokat, nem?
Így van. Így van, sőt, azt hiszem, hogyha volt is antibiotikum kezelés, akkor is megvan, hogy mennyi napot várnak még az lebomlik. Tehát ezt nagyon szigorúan szabályozzák, hogy a élelmiszerben ne kerüljen bele. Ilyen.
Tehát akkor valószínűleg itt, ez már nem a mi területünk, ez már csak az én tovább gondolásom, hogy lehet, hogy itt ezen a területen az a fontosabb, hogy egy olyan helyről vásároljunk, ami ellenőrizhető és megbízható, és lehet, hogy adott esetben nagyobb eséllyel eszünk antibiotikumos húst, hogyha egy olyan termelőt vásárolunk, aki úgymond rendszeren kívüli, hogy őt csak ott magának csinálja, és csak az ismerősöknek adja el, mert az kevésbé...
Nyilván nagyon szigorúan kell most már jelenteni az antibiotikum felhasználást az állategészségügybe is. Tudom, hogy elektronikus rendszert vezettek be, havi adatot kell szolgáltatnia, tehát valószínűleg kiszűrni a rendszer aki nem tartja be a szabályokat, de nyilván nincs rálátásom erre, tehát ez csak ilyen feltételezés, hogy azért fülön csípnék-e.
És hogyha mindent jól csinálunk, tehát minden, amit itt elmondtál, minden szakszerűen menne, minden beteg azt az antibiotikumot kapná, ami neki kell, azt úgy szedné be, ahogy kell, és minden optimális lenne, akkor ez az antibiotikum rezisztencia, ez megszűnne? Tehát ugye van ilyen esély?
Hát vannak adatok arról, hogy ahol sikerült racionalizálni az antibiotikum használatot, akár azzal, hogy megfelelő dózist adnak, akár azzal, hogy feleslegesen nem írnak föl, vagy nem kezdenek el alkalmazni, hogy ott visszafelé fordult, tehát csökkentek a rezisztens.
De nullára eljuthatunk?
Hát nullára valószínűleg nem, mert ez egy természetes szelekció, tehát ugye, ha mindent optimálisan alkalmazunk, akkor is lesznek olyan törzsek, amik rezisztens mutánsok lesznek. Valószínűleg, hogy akkor tehát sokkal kisebb arányba. Tehát nullára szerintem nem fogjuk tudni levinni soha, de ezt egy mikrobiológus talán jobban meg tudnám mondani. De az biztos, hogy az arány lényegesen tud nagyavulni.
Aztán még egy dolog, amiről elcsünk egy pár szót, ezek az antibiotikum mellékhatások. Ugye antibiotikum azt, ha bevesszük, akkor nem csak a tüdőbe jut el, hogyha tüdőgyulladásunk van, hanem hát alapvetően mondjuk a bélrendszeren végigmegy, és hát ott is vannak mindenféle baktériumok, azokra is hat. Ebből adódnak mellékhatások. Mik azok a legfontosabb mellékhatások, amire a beteg figyeljen, ami, hogyha megfigyel magán, tehát mondjuk az emésztőrendszeri hatásokon túl, amit hogyha észrevesz, akkor arra azért komolyabban kell figyelni, mert akkor érdemes visszamenni az orvoshoz, aki ezt a gyógyszert felírta.
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilván azok az antibiotikumok, amik ugye hatnak a bélflórára is, azok például hasmenést gyakran okoznak mellékhatásként. Ez egy nagyon gyakori mellékhatás, nagyon sok hazánkban alkalmazott antibiotikum pont a széles spektruma miatt okoz ilyen mellékhatást. Nyilván ezzel nem kell rohanni az orvoshoz. De hát ez azt jelenti, igen, hogy bármilyen célból is alkalmaztuk az antibiotikumot, a saját flóránk megváltozik.
És a kiütések, ilyen antibiotikum használattal kapcsolatos kiütések, az komolyan kell venni, vagy ez majd úgyis elmúlik?
Hú, hát az is attól függ, ilyenkor nyilván, ha ilyen van, akkor az kell, hogy lássa orvos a beteget. El kell, lehet, hogy ez egy gyógyszermellékhatás, egy gyógyszerallergia, vagy esetleg okozhat vírusfertőzés is ilyen kiütéses megbetegedés, de nyilván ezt tudatokat kikérdezve, esetleg a beteget tovább vizsgálva tudja eldönteni.
Akkor ne otthon döntsük el.
Ezt ne
otthon. Jó, és itt a hasmenésre, ha már kitértünk, akkor nagyon nagy mennyiségben fogynak probiotikumok. Tehát most már azért a legtöbb ember, ha kell, ha nem, szed probiotikumot. Például akár antibiotikum mellé is. Erről milyen praktikus tanácsokat adná, hogy ezeket hogy érdemes szedni? Érdemes egyáltalán szedni? Mire figyeljen oda az átlag beteg, hogyha antibiotikum mellé probiotikumot akar szedni?
Hú, hát ez egy kicsit más terület, ez nem tartozik úgy szorosan az én szakterületemhez. Az biztos, hogy a probiotikumnak az alkalmazása túl van. Tehát túl használunk belőle. Tehát igazából kevés evidencia van, tehát adott terméknek nem mindegy, hogy milyen törzs van benne, nem mindegy, hogy milyen csíra számba van benne, nem mindegy, hogy az antibiotikum alkalmazáshoz képest mikor alkalmazzunk, tehát én azt gondolom, hogy ott is sokat téves alkalmazás és a rutinszerű alkalmazás, aminek jobb esetben nincs káros következménye.
Akkor ezt valószínűleg a konkrét antibiotikumhoz célszerű illeszteni, tehát akkor valószínűleg az a jó, nem, hogyha a beteg, amikor kiváltja az antibiotikumot, akkor megkérdezi a gyógyszerészt.
Hát, hogy mit javasol, de igen, és akkor figyelni arra, hogy hát eleve nyilván az antibiotikum az ott a probiotikummal lévő törzsekre is hat. Akár el is pusztíthatja azokat, tehát ez ott persze vannak gombát tartalmazó probiotikumok, azt például lehet antibiotikum kezelés mellett alkalmazni egy időben, a többit azt igazából ott el kell tolni időben, mert különben nincs értelme.
Hát akkor ez is olyan, mint az antibiotikum, hogy egy névvel illetjük, de hát ezek nagyon különböző
persze
anyagok. Tehát a probiotikum sem olyan, hogy akkor ez egy anyag, és akkor minden.
És hát még korlátozott számú evidencia van ezek alkalmazásáról. Hogy
igen, hát vannak ilyen divatok, most éppen probiotikum divatot élünk, legalábbis nekem
biztos megvan a helyük, csak még nincs úgy
igen, kialakulva. Igen, de hát vannak különböző szintű termékek ezek között. Van, ami mögött több az evidencia, van, ami mögött kevesebb, és hát egyszerű betegként ezt nehéz eldönteni. Tehát azért valahol szerintem, most nem a saját szakmákat akarom dicsérni, de talán ez meg egy olyan terület, amiről remélhetőleg a gyógyszerész tud a legtöbbet.
Igen.
Mert a beteg ugye a reklámot látja, az orvos képzésben ez talán kevésbé van jelen, úgyhogy eznek talán a legtöbb infót remélhetőleg akkor kapja a beteg, hogyha a gyógyszerét éppen kiváltja. Nagyjából szerintem a végére értünk ennek a témának. Én most még csak annyit kérnék, mert annyi mindenről volt szó, hogyha van olyan, amiről nem volt szó, és nagyon fontosnak gondolod, azt még beszéljük meg, illetve ha nincs ilyen, akkor meg azt kérném, hogy egy pár gondolatba foglald össze, hogy mi az a legfontosabb dolog, amivel mondjuk a következő évi európai antibiotikum napig átlag fogyasztóként, betegként a legtöbbet tehetünk azért, hogy jobb legyen ez a helyzet.
Úgyhogy átlag fogyasztó mit tehet? Hát itt is sokkal inkább tudnék javasolni ötleteket, akár az egészségügyi szakemberek oktatása területén, a szabályozás területén. Sokkal több ötletem lenne. Most az átlag fogyasztó hát mit tehet? Nyilván tájékozódhat szakmai oldalakról, a betegségekkel kapcsolatban tájékozódhat a gyógyszerészétől, a különböző betegségek tüneteivel, tünettanával, azok amikről beszéltünk, kérdésekről, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, mikor kell rögtön orvoshoz fordulni, mikor kell türelmesen várni a betegség végét. Megelőzés, nyilván a megelőzés is nagyon fontos, tehát a higiéniai szabályoknak az ismerete. Csak hogy most egy példa eszembe jutott, a tüsszögési etikett, hogy ezt nagyon sokan nem tudják, sőt, még szoktam orvos meg gyógyszerész hallgatóknak tartott előadáson is felrakni a kérdést, hogy mi a tüsszögési etikett, és különböző csapatokban, különböző arányban tudják ezt, de olyan még nem volt, hogy mindenki tudja, hogy igen, nem a kezünkbe tüsszögünk, köhögünk, hanem a könyök hajlatba, ha nincs nálunk ugye papírzsebkendő, tehát ilyen egyszerű dolgok. Aztán a védőoltásokat mondhatnám, hogy a védőoltások, a nem kötelező védőoltásoknak a felvétele, a promóciója, például a pneumokokkuszoltás ugye felnőtteknél, ami kevés hangsúlyt kap, és amivel szintén meg lehet előzni betegségeket. Hát körülbelül ennyit tudok, meg a tudatos használat, hogy ne adját másnak az antibiotikumot, inkább vigye vissza a gyógyszertárba, ami kimaradt. Most hirtelen ezek jutnak eszembe.
Hát igen, kicsit valahol szomorú, hogy 2023-ban, amikor mesterséges intelligencia, meg az űrutazás, meg hasonló, meg az önvezető autók, meg a hasonló csodáknak a korában vagyunk, akkor lehet, hogy például a megfelelő tüsszentési etikettel, meg az alapvető szabályok betartásával, meg a már több évtizede rendelkezésre álló védőoltásoknak a beadatásával tehetnénk a legtöbbet. Tehát valahogy úgy tűnik, hogy a tudatosságban vagyunk talán a legrosszabbak.
Igen, tehát valószínűleg ezt általános iskolás kortól el kéne kezdeni az irányú képzést a laikus embernek. És nyilván a szakembereknek is azt kell mondjam, hogy a tananyagában, vagy az egyetemi kurrikulumokban nagyon kevés hangsúly kap ez a terület. Sokkal nagyobb hangsúlyt kéne, hogy kapjon, meg aztán a továbbképzéseknél. Úgy, ahogy például újraélesztési blokk az minden továbbképzésnél kötelező elem, hogy legyen újraélesztési blokk, ugyanígy azt gondolom, hogy minden továbbképzésnél kéne lenni egy ilyen blokknak, ami a fertőzések kezeléséről szól, hisz nincs ilyen orvos, aki nem találkozik ilyennel. Tehát a pszichiátertől kezdve a sebészig mindenki találkozik fertőzésekkel.
Hát igen, arról is beszél, hogy mindenkinek van családja. Még hogyha ugye teljesen más a szakterülete, akkor is, hogy egy szaktekintés, emberek tucatjai fogják kikérni a véleményét.
Az biztos, igen.
Hát mi olyan sokat nem tudtunk most szerintem tenni, legalábbis mindenkit nem tudunk elérni, de azért remélhetőleg az a néhány száz, néhány ezer, nem tudjuk mennyi ember, aki ezt meg fogja hallgatni, talán egy kicsit fejlődik a tudatosságba, és talán már ez is valami. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettél ebben a beszélgetésben, sok hasznos dolgot elmondtál, és hát kívánok jó egészséget a hallgatóknak, kevés baktériumot és még kevesebb vírust, és boldog új évet kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a kívást.